Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! 13. Gergelynek az idejében járunk az egyháztörténelmi sorozatunkban, és láttuk, hogy ő a török elleni szervezkedés mellett a kor művészetének a fontosságát is szem előtt tartotta. Tudományokra és tudósok nevelésére fordított gondjai mellett nem feledkezett meg a művészetek ápolásáról sem. Az egyházak vagy az 1600-as évek művészetébe vezette át az építészet eddigi stílusát. Della Porta építette a pápa rendeletére a Szent Péter Bazilika északi hajójában a Georgina kápolnát, amelyhez hasonlót Michelangelo óta nem alkotott művész az egykorú feljegyzések szerint. Gazdagon támogatta jezsuiták főtemplomának, az Il Gesunak az építését is, amelynek munkálatait Vignola halála után ugyancsak de La Porta, a barokk homlokzatok nagy mestere fejezte be. Emellett sokat áldozott Róma egyéb templomainak a restaurálására és a Vatikánnak a szépítésére is. Ő építette a Quirináli pápai nyaralót, az egyházi állam kikötőit, Anconát és Civitavecchiát pedig új erődítményekkel biztosította. A vatikáni könyvtár történelmi szempontból érdekes freskói közül többek között két nagy kép hívja fel a látogatók figyelmét. Az egyik nagyméretű rombolást ábrázol, amelynek nyomán ház és utcasorok, antik szobrok és emlékek, kis templomok és kápolnák tűnnek el a föld színéről. A másik madártávlatból új város tüntet fel a romok fölött. A sikátorok, az össze-vissza épült viskók helyén széles, nagy távlatú utcák torkolnak műértő szemmel kitervezett terekbe. Ezek mellett az utak mellett kell majd épülniük a gyönyörű palotasoroknak, hogy az örök város az idők hordalékától megszabaduljon, és méltó legyen a kereszténység központjához, és a világegyházat kormányzó pápaság méltóságához. A széles utakkal összekapcsolt nagy tereken monumentális templomok állnak, hogy a zarándokok tömegei zavartalanul vonulhassanak fel Róma hét katedrális templomához, amint ez az áhítat és a szabályzatok megkívánják. A templomok előtt hatalmas obeliszkek, amelyek Augustus Caligula Konstantin cirkuszainak a törmelékeiből emeltek ki, hogy kereszttel feldíszítve a kereszténység diadalát hirdessék. A Palesztina felföld forrásgyűjtő területéről 3-4 mérföldnyire a várostól, a kampányán át a föld alatt és föld felett, hogy a teretviszonyok engedték, hatalmas vízmű, az Aqua Felice vezet, az Equilinus és a Viminalis, a Quirinalis dombokra, és a város más részeibe, hogy annak a vízvezetéknek helyén, amelyet még Alexander Severus építetett Krisztus után 230 táján, de Vitiges gótjai 537-ben elpusztítottak, 1000 év múlva ismét felszökkenjen a víz, amely Rómában kétszeres életszükséglet. Állandóan 2-4 ezer embert foglalkoztatott ez a nagyszabású vállalkozás, amelyet pápai megbízásból egy lángeszű építész, Domenico Fontana épített. Naponta 21 ezer köbméter vizet szolgáltatott, és 27 kutat táplált a vízmű, amelynek áldását ma is élvezi Róma. Mindez 5. Sixtus pápát dicséri. A világhírű költő Torquato Tasso ritmusai magasztalón szárnyaltak, amikor nagy kortársa alkotásait szemlélte, amelyekben harmonikusan egyesült az 5. Sixtus egyéniségét kifejező nagyvonalúság és gigantikus erő, de mindig kiütközött belőlük az újongás, a lelki megújódás felett, és a Krisztusi nagyságra való törekvés. Éppen ezért egyoldalú Ranke ítélete, amikor végigtekintve nagy pápa alkotásait és elismerve vállalkozásának nagyszerűségét, végső megállapításképpen azt írja róla, hogy teljesen egyéni módszer szerint hajtotta végre ezeket, az erőszak, a nagyság, a pompa és az egyoldalúság különös keverékével. Bizonyos, hogy 5. Szixtusznak más volt a szemlélete az antik maradványokról, mint a reneszánsz pápáknak, akik Ranke szerint valóság szemlélték bennük az antik szellem isteni szikráját. 5. Szixtus is elvitetett antik emlékeket a helyükről, másokat fel is áldozott építő vállalkozásainak. A szebbeket azonban, mint ő maga is mondta, megőrizte. Sőt, azzal, hogy egyes darabokat, mint például az obeliszkeket, az évszázados törmelék alól kiásatott, még művészi érdemeket is szerzett az antik emlékek megbecsülésében és megőrzésében. Nem tudhatjuk, milyen sors várt volna Trajanus és Marcus Aurelius oszlopaira, hogy a pápában fel nem támad az a gondolat, hogy ezeket az időjárás minden viszontagságától megvédje. Hogy pedig ezeket az óriási oszlopokat a császárok szobraitól megfosztotta, és monumentális talapzatul használta fel az apostol fejedelmek szobrainak, amint ez ma is látható Rómában, az ilyesfajta intézkedések mégsem minősíthetők olyan műemlékrombolásnak, amilyennel ezért a pápát lekicsinylően vádolták. A művészettörténelem egyébként sem tartja Róma minden antik emlékét világhírű műalkotásnak, sőt, Rainák a vatikáni Laokon szoborcsoportot sem tekinti úgy, mint amilyen áhítattal tekintették az emberek még Lessing idejében is. Maguk a reneszánsz pápák sok antik emléket romboltak, mégsem részesültek olyan kemény bírálatban, mint 5. Szixtus, a katolikus újjáüledés legerőteljesebb egyénisége. Ha minden tervének végrehajtására nem is volt ideje a nagypápának, bizonyos azonban, hogy sok más alkotásával évszázadokra, sőt talán évezredekre is megörökítette nevét. A Trinitate egy Monte felszíni szabályozásával övetette meg az alapját a Piazza di Spagna, majd szép lépcsőzetének. Sok egyéb itt fel nem sorolható alkotásain kívül ő nyitotta meg a Santa Maria Maggiorehoz vezető és ma is használt utakat. Útépítésre általában nagy gondot fordított, csak 1587 első felében 121 utcát látott el kövezettel. Róma látogatóinak felejthetetlen emléke az a látvány, amit a hatalmas Szent Péter templom nyújt, amely előtt a Bernini készítette oszlopsoros körtér közepén égbetörő obeliszk áll. Az obeliszket még Néró császár emeltette cirkuszának tengelyvonalában, közvetlenül a mai Szent Péter bazilika mellett azon a helyen, ahol annyi keresztény véltanú ontotta vérét. Már 5. Miklós pápa, az első reneszánsz pápa terve vette, hogy a hatalmas 25,5 méter magas monolitot, amelyet az egyiptomi Hierapolisból szállítottak Rómába, felállítatja mai helyén. Azóta minden utóda foglalkozott a tervvel, de kivihetetlennek látszó megoldása miatt mégis visszarettentek tőle, mert Pliniusnál olvashatták az obelisz szállításával járó nehézségeket. A terv így pápáról pápára szállt, míg eljutott 5. Szixtuszig, lelkének még megrázta a gondolat, hogy a keresztel feldíszett kőóriás a Szent Péter téren hirdesse a kereszténység győzelmét. Tisztában volt a nehézségekkel, amikkel meg kellett küzdenie. Ezek azonban nem rettentették vissza, sőt, minél súlyosabb volt a probléma, annál inkább foglalkozott vele. Pályázatot hirdetett a terv keresztül vitelére. A beérkezett pályatervek között Domenico Fontánáé nyerte meg a tetszését, és őt bízta meg tehát a végrehajtásával is. Egész Róma lélekfolytva figyelt, amikor az építész belefogott a munkába. arányaira már az előkészületek rámutattak. Olyan óriási tölgygerendákra volt szüksége, amelyeknek szállítása az egyenként 14-es bivajfogat kellett. A vas alkatrészek előállításához Róma kovácsai nem is voltak elegendők. Szubiáko és Ronciglione mestereit is munkába kellett állítani. Rendkívüli volt a feladat, és ehhez kellett mérni a felhasználandó eszközök arányait is. A szörnyű kőoszlopot alapzatáról fel kellett emelni, aztán újból ledönteni, és egy erre a célra szerkesztett szállító gépezeten új helyére vinni, és itt ismét felállítani. Csupán az obeliszk felemeléséhez 140 ló kellett. Maga a Fontana érezte, hogy emberfeletti munkára vállalkozott. Segítségére volt, hogy alaposan áttanulmányozta Ammianus Marcellinus jegyzeteit, amelyek fenntartották az egyik császárságbeli obelisz felállításának technikai részleteit. Állítatos csendben indult meg a munka. 52-szer kellett a kerekekkel megfordulniuk, míg az emelő szerkezet a talapzatára állította az obeliszket. Kitörő öröm, leírhatatlan lelkesedés fogadta a nagy mű befejezését. A pápát mérhetetlen öröm fogta el, hogy bevégezhette a munkát, és maga is a legnagyobb büszkeséggel tekintett rá. Az obeliszk alatt felállított oltárnál Ferrartini püspök fényes egyházi szertartással áldotta meg az aranyozott bronzkeresztet, hogy az obeliszk csúcsáról örök időkre hirdesse Krisztus győzelmét. Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik, Krisztus megvédelmezi népét minden gonosztól. Ezeket a szavakat vésette 5. Sixtus az obeliszk alapzatára, és ezzel kifejezte a katolikus megújódás szellemét és lényegét. Az obeliszk felállításának arányaival vetekedett a Szent Péter templom kupolájának beboltozása. Ez a munkához 5. Sixtus akaratára volt szükség. A feladat megoldását Giacomo della Porta mesteri képességére bízta. A vállalkozás nehézségét eléggé feltünteti, hogy a kupola kereszt mérete 42 méterre rúgott. A szakértők általában 10 évre becsülték az időt, amely alatt befejezhető 5. Sixtus azonban maga is meg akarta érni a nagy alkotás befejezését, ezért szembeszállt az idővel is. 800 munkás bocsátott éjjel-nappal folyt szakadatlanul. A művész mellett segítkezett a nagy technikus Fontana is. 1588. december 22-én kezdődött a hatalmas munka a világ ámulatára, 2 év múlva, 1590. május 12-ére elkészült. Úgy érezte a pápa is, hogy a mű befejezése szimbóluma volt a katolikus megújhódás nagyarányú előrehaladásának német, francia, Lengyelországban, német Alföldön és Magyarországon egyaránt. A reneszánsz és a rákövetkező nagy vallási forradalom kétségtelenül a szerzetesi fegyelem meglazulásával, illetve a szerzetesrendnek felbomlásával mérte az egyik legfájdalmasabb csapást az egyházra. A szerzetesek nagyarányú apostáziájával Európa szerte lakatlanná váltak a kolostorok. Az északi államokban, Skóciában, Angliában, Skandináviában teljesen megsemmisült a szerzetesség, de Németország északi vidékein is, Európa más tájain is csak tengődött. Az egyház felbecsületetlen kárára ezzel éppen azok az erkölcsi források apadtak el, amelyek azelőtt a hitélet frissességét táplálták, és a vihar éppen azokat a pilléreket sodorta el az egyház mellől, amelyek koronként megrendült falait megmentették az összeomlástól. Érdekes történeti jelenség azonban, hogy a 16. század erkölcsi zűrzavaraiban is a leghatatósabb támogatást az egyháznak a szerzetesség, vagy azzal többé-kevésbé rokon új intézmények nyújtottak. Bár a munkában a régi szerzetesrendek is kivették részüket, főleg midőn a trienti zsinat szelleme új lendületet adott nekik, mégis Szabályaiknak más időkövetelményeire szabott formája miatt néha nélkülözték azt a mozgékonyságot és lendületet, amit az egyház ellen irányuló fordulatos támadások megköveteltek. Ezért a nagy küzdelemben nem is jelentették azt az átütő erőt, amely képes lett volna az ellenséges erők felgöngyölítésére, mint ez az új rendek tették. A küzdőegyház ez új és éber csapattestei között is a Jézus Társaság, a jezsuiták tagjai voltak a legcélszerűbben felszerelve és legalaposabban kiképezve. Azok a kíméletlen és szakadatlan támadások, amelyek az egyház ellenfelei évszázadokon át intéztek ellenük, önmagukban is világosan mutatják, hogy a Jézus Társaság mit jelentett az egyháznak és a katolicizmusnak. Sikerei megdöbbentették protestáns kortársaikat is, a nem katolikus ránka is bámulattal tekint nagyszerű teljesítményeikre. Kétségtelen vallja, hogy telítve vannak buzgalommal és okossággal. Ha egy ponton megvetették a lábukat, onnan újabb s nagyvonalú hódításra indulnak. Magukhoz tudják láncolni a tömegeket. Az ő templomaik a leglátogatottabbak. Mindig a legsúlyosabb probléma megoldására vállalkoznak. Éppen a szilárd és tekintélyes protestánsok visszahódítására törekednek, és ez nagyon sokszor sikerül is nekik. Önfeláldozók. Gyógyítják a betegeket és kibékítik az ellenségeket. Búcsújáró helyeken a hívők az ő zászlóik alatt gyülekeznek a legtömegesebben, és az előbb még buzgó protestánsok is örömest csatlakoznak körmeneteikhez. A Jézus Társasággal valóban olyan csapat jelent meg a katolikus újjáéledés szellemi arcvonalán, amelynél nagyobb, ragyogóbb szellemi fegyverzetben még alig mutatkozott sereg a történelem világnézeti küzdelmeiben. Csodálatosan egyesült bennük az értelem mélysége az engedelmesség alázatosságával, a tudás ereje a szellem kifonultságával, a meggyőződés szilárdsága az önfeláldozás készségével, a bölcsesség és emberismeret a magán élet fethetetlenségével. Új erők frissességével léptek a szószékre, az örök életű lélek megmentésére irányuló vágyódással vonultak vissza a gyóntatószékek csendjébe. Lelki gyakorlataikon szerzett biztonsággal ragadták meg a lélek gondozását, és a szellemi képzettség jogán kezükbe vették az iskolákat. Ezzel a művelt társadalom előtt szereztek tekintét, míg a járványkórházak látogatásával és a ragályos betegeknek gondozásával a tömegek lelkületét igézték meg krisztusi módon. Mindebből érthető, hogy az értelem és szív érdeklődését hogyan sikerült nekik magasabb rendű célok felé irányítani, és mint érték el az egyháznak, mint kultúrtényezőnek új és reneszánsz korában nem is sejtett megbecsülését, ami a katolikus megújódás egyik alapfeltétele. Bárhol jelentek meg a földkerekségen, az emberi lélekhez vezető útra egyformán rátaláltak. Ázsia keletén épp úgy, mint Amerika indiánjai között. Nem a konkvisztátorok fegyvereivel közeledtek feléjük, hanem a lélek azonosságának és sors közösségének megértésével, hogy új tartalommal tölthessék meg a lelkeket, amelyek a szeretet megérzésére kitárulnak előttük. Az etéren elért nagyszerű eredmények úgy világítanak rá a jezsuitákra, mint a legkiválóbb gyarmatosítókra, ami hosszú idők során hadseregekkel és súlyos pénzáldozatokkal sem kellett elérni, írja a spanyol királynak a La Plata vidék érseke 1690-ben a spanyol indián ellentétekre célozva, azt a jezsuiták rövid idő alatt végrehajtják minden segítség nélkül. Az ellenségből barátot csinálnak, a legvadabb és legféktelenebb népek engedelmes alattvói lesznek felségednek. Hogy azok a nagyszerű eredmények, amiket szeretettel és lelkismerettel különösen Japánban és Kínában elértek, utóbb nagy részt romba dőltek, Annak oka elsősorban az európai keresztény hatalmak politikai és üzleti kapzsisága és versengése volt. Bármi lelki buzgóság és odaadás hatotta is át a Jézus társaságot, útja mégsem volt sajnos akadálytalan, még Európa katolikus országaiban sem. Spanyolországban például a rend kiváltságai keltették fel ellenük a egyházmegyei papság féltékenységét, bár az innen kapott támadások csak átmenetileg ártottak. Működésük ugyanis fényesen rácáfolt az ellenük szórt vádakra, aminek legfényesebb bizonyítékát éppen az a szolgálja, hogy Spanyolországban 1554-ben már három rendi tartományban 20 rendháza volt a társaságnak. Továbbiakban majd folytatjuk az ő működésüket, hogy Franciaországban és másfele hogyan alakult az ő tevékenységük, az ő munkálkodásuk, az ő apostolkodásuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!